Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallják a teremtett világvédelméről. Mai adásunk a 71. adás, és felvételről hallhatják. Sipka Júlia vagyok, az adás műsorvezetője, a Naphimnusz Egyesület elnökségének tagja. Várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket a Facebookon, a szokásos címen, facebook.com/teremtésvédelem címen, vagy elektronikus levélben a Teremtésvédelmi Egyesület info@teremtésvedelem.hu címen, de szívesen veszük, ha leveleiket a Mária Rádió címére megküldik. Hívjanak, keresenek bennünket. Vendégeim a stúdióban Ruhály Gábor, az Egyesület elnöke, és Bent Mihály, környezetvédelmi szakértő, aki közel 30 éve zajos kérdésekkel foglalkozik, hogy ez mit jelent, majd később meghallgatják, kedves hallgatóink. Mielőtt elkezdjük a témákat, immár hagyományosan mondjunk el egy imát, mégpedig egy teremtésvédelmi imát.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Urunk Jézus Krisztus, akiben, akire tekintve, és aki által az Atya mindent teremtett, és aki megtestesülésed, kereszthalálod és feltámadásod titkában új módon ajándékoztad nekünk ennek és az eljövendő világnak életét, téríts meg minket, és szent lelked ajándékával taníts meg jól szeretnünk ezt a világot, hogy veled munkálkodva érte az ígért új ég és új föld boldog részesei lehessünk. Amen. Mai témánk egyrészt egy leltár, mi minden történt az elmúlt időszakban, másrészt pedig egy rendkívül érdekes, izgalmas témával, a zajjal, a zaj és a csend kérdésével foglalkozunk. Kicsit visszatekintve, beszéljünk pár szót a vízről, hiszen március 22-e volt a vízvilágnapja, amelyet országosan világszerte megünnepeltünk, megemlékeztünk. Adásunkban is már több ízben foglalkoztunk a vízzel, tudjuk, hogy ez mennyire fontos, mennyire jelentős, hiszen a föld népességének 10%-a már ma sem jut tiszta ivóvízhez, ennek következtében állandóak a járványok, a fertőző betegségek és a korai halálozás. A higiénia és a biztonságos hozzáférés az ivóvízhez létfontosságú, de míg a fejlettebb országok lakóinak ez természetes, addig a veszélyeztetett országokban élő 650 millió ember számára korántsem. Sok-sok statisztikát lehetne itt említeni. Én nem túl régen hallottam tőled, Gábor, egy nagyon megdöbbentő statisztikát. Nem csak hallottam, láttam, és ezt talán most egy kicsit nehéz lesz átadni a hallgatók számára, de azért megkérlek, próbáld meg szemléltetni ezt a bizonyos grafikont.
Igen, ez egy olyan ábra volt, ahol az ügyes grafikus megrajzolta úgy a földet, mint hogyha minden vizet egy nagy cseppbe hoztak volna össze. Ugye arra gondolunk, hogy sok vízünk van, mondjuk is, hogy tengernyi, de ennek a sok víznek a 97,5% a sós víz, ami a mi életünket az csak nagyon áttételesen tudja támogatni, és annak a 2,5% édes víznek, ami egy még sokkal kisebb csepp volt emellett a nagyobb csepp mellett, mindössze a 30%-a az, ami nem a jégsapkákban, a gleccserekben van befagyva, nem a talajvízben van, hanem folyókban, tavakban, ami az emberek számára hozzáférhető, és ezt a bizonyos életet táplálni tudja. Ez a viszonylag kevés, tehát a nagyon soknak tűnőből nagyon kevés felhasználható víz, ez manapság már nagyjából teljesen ki van használva, fele úgy, hogy felhasználjuk, fele pedig úgy, hogy szennyezéssel használhatatlanná tesszük. Ez egy például egy nagy tartalék, hogy a vízszennyezés csökkentésével a hozzáférhető édes vízkészletek azok növekedhetnek. Egy másik nagyon érdekes dolog az az, hogy mire is használjuk ezt a vizet. Ugye, amikor valakivel arról beszélgetünk, hogy takarékoskodni kell a vízzel, mert az egy nagyon fontos erőforrás, ami ráadásul szűkös is, akkor szoktak olyat mondani, hogy igen, én zuhanyozom, és nem kádban fürdök, vagy elzárom a fogmosás közben a vízcsapot. De ha megnézzük az édesvíz felhasználásának, a háztartási felhasználás az csak kb. 8%-a, míg a mezőgazdaság az a 70%-ért felelős, tehát az édesvíz nagy részével öntözünk, és ez azt is jelenti, hogy amikor mezőgazdasági termékeket fogyasztunk, amikor eszünk, akkor nagyon sokkal több víz hasznát élvezzük, mint amikor pancsolunk benne. Itt a leggyakrabban használt példa, ez persze nagyüzemi mezőgazdasági körülmények között előállított marhahússal igaz, de egy kiló marhahúsban 15 ezer liter víz jelenik meg. De ha azt vesszük,
nem is gondolnánk.
Egy csésze kávéban 180 liter víz.
Abba és... adjam a kávét.
Tehát maradjunk annyiban, hogy az étkezéssel sokkal több vizet fogyasztunk, mint a mindennapi életünkkel, és érdemes tájékozódni az élelmiszerek vízlábnyomáról. Elég sok minden szól már erről, és nagyon ugyanúgy, mint ahogy a étkezés általános környezetterhelésével, nagyon sok mindenben nagyon könnyen választhatunk olyan dolgokat, ami kevesebb vizet jelent, kevesebb vízfelhasználást, tehát csökkenthetjük a vízlábnyomunkat azzal, hogy mit tudom én, nem rizse, hanem krumplival eszünk valamit, hogy nem marhahúst teszünk, hanem csirkehúst, és hasonló döntésekkel.
Ezek nagyon jó ötletek, és ha valaki szeretne erről többet megtudni, több tanácsot hallani, mit érdemes inkább fogyasztani, mire érdemes odafigyelni, honnan tud beszerezni ilyen információt?
Hát a Vízvilágnapjának van egy magyar nyelvű weboldala, ez ugye egy ENSZ kezdeményezés, és ezt, azt hiszem, hogy a Duna Múzeum az, aki ezt fölkarolta, és ők csináltak ennek egy weboldalt, ahol vízlábnyomról szó van, de a vízlábnyomra rákeresve az interneten nagyon sok hasznos információ merül föl.
Igen, és pont a Duna Múzeum honlapján találtam, hogy az idei világnap szlogenje a szennyvizek tiszta vizet lett, pontosan ezért. Ha már erről a világnapról beszélgetünk, még egy ide kapcsolható kezdeményezést osszunk meg a kedves hallgatókkal. Korábban is említettük már, hogy a Napinmusz Teremtésvédelmi Egyesület kidolgozott Szent Ferenc soraira alapozva egy Holnap himnusz című kiállítást. Ez a kiállítás megtekinthető a honlapunkon, azon túlmenően, hogy megtekinthető le is töltető, kisebb és nagyobb felbontásban egyaránt elhelyeztük ott, és vannak már iskolák, közösségek, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Többek között a Kodály Zoltán zenei iskola is elkérte ezeket a tablókat, és a Víz Világnapja alkalmából egy nagyon kedves kiállítást hoztak össze, alsósoknak és felsősöknek egyaránt, ahonnan, mint kémeink jelentették, az egyik tagunk, egész precízen titkárunk kisfia oda jár. Annyira hatással volt a gyerekre a kiállítás, hogy este azzal jött haza, hogy anyu, ugye akkor ma nem is kell már fürödnöm. Gábor, te ott voltál, mit tapasztaltál?
Ez a kiállítás a Napinmusz vers 7 különböző motivumát fejti ki, olyan hármas egységekben, ahol középen magáról, mondjuk a napról, a holdról, a szélről, tehát az időjárásról osztunk meg tényeket, és mindegyik mellé jobb oldalra oda teszünk reményt adó jó felhasználásokat, és bal oldalra pedig, amikor ezt rombolásra használjuk. Tehát megpróbáljuk ennek a sok arcúságát bemutatni, képekkel és viszonylag kevés szöveggel. A legnagyobb formátumában ezek 2 méter x 120 centiméteres nagy dekoratív molinók, ebből csak a vízre vonatkozó 3 kerülhetett ki a lépcsőházba az iskolában, viszont kisebb méretben a folyosóra föl lehetett ragasztani az egészet, és hát igyekeztünk ugye úgy válogatni a képeket, meg a rövid szövegeket, hogy ezek gondolatokat ébresztenek, és az igazándiból ilyen nagyon átfogó témáról csak egy ilyen gondolatindító lehet. Az általános iskolás fiúknak a víz tablóján megjelenő katona volt például, ami nagyon megragadta a fantáziájukat, mert az, hogy víz miatt háború törhet ki, és vízért emberek harcolhatnak, ez nekik újdonság volt. Hát azt hiszem, akkor sikerült elmagyarázni ennek a komolyságát.
Nagyon jó. Ajánlom kedves hallgatóink elsősorban a pedagógusok figyelmébe ezt a letölthető Holnap himnusz diasorozatot, éljenek a lehetőséggel, szívesen odaadjuk kinyomtatott formában is, de önök is letölthetik és kinyomtathatják. Mint hallották, általános és középiskolás ifjak körében nagy tetszésnek és népszerűségnek örvendett.
Két megjegyzést ez, ugye van a 28 nagyméretű tablóból álló kiállítás, amit szívesen kölcsönadunk, ugye ennek az előállítása, míg a másikat bárki kinyomtathatja otthon és használhatja. Ezeket a nagyméretű tablókat valószínűleg nem nagyon egyszerű,
persze.
De akinek szüksége van, hogyha a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületet levélben eléri, akkor szívesen kölcsönadjuk ezeket is. A másik pedig, hogy tekintsenek erre úgy, mint egy beszélgetés indítóra. Tehát attól, hogy ezt kirakják valahol egy fali újságra, egy falra, attól még kevés dolog fog változni. Ezt meg kell nézni. Van is hozzá egy olyan kis apró feladatlapunk, amivel bizonyos tényeket össze kell keresni a különböző plakátokról. Így lehet használni, vagy utána beszélgetni róla foglalkozásokon, akkor lesz ennek igazán haszna.
Köszönöm szépen, Gábor, a kiegészítést, és mielőtt tovább lépnénk, hallgassunk most egy kis zenét. A Vízvilág napjához kapcsolódóan Smetana Moldváját választottam, mégpedig a berlini szimfonikusok előadásában Karajan vezénylésével egy részletet hallgassunk most meg. Kedves hallgatóink, önök a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallgatják a teremtésvédelem aktuális kérdéseiről. Mai műsorunkban elsősorban a zaj és a csend, mindezek teremtésvédelmi kapcsolatáról beszélgetünk. Stúdióban vendégem Bent Mihály környezetvédelmi szakértő, aki elsősorban akusztikai zaj kérdésekkel foglalkozik. 2017 áprilisában egy érdekes és újszerű rendezvénysorozat kerül megrendezésre, együttműködve az Európai Akusztikai Egyesület nemzeti tagszervezeteinek képviselőivel, valamint az európai országok általános és középiskoláival, hiszen egy érdekes verseny kerül meghirdetésre. Mindennek a célja, hogy felhívja a figyelmet és növelje érzékenységünket a kontinensünket jellemző hangokra, zajokra. Vegyük észre, hogy környezetünket nem csak látképe, hanem hangképe is leírja, meghatározza, teszi egyedivé, karakteressé. Vendégemet, Bent Mihályt kérdezem, hogyan is kapcsolódik a csend, a zaj, az akusztika a teremtésvédelemhez?
Hát úgy kapcsolódik nagyon egyszerűen, hogy minden, ami létezik, az valami teremtésnek a következő, magától semmi nem lesz. Nagyon izgalmas kérdés a hang, zaj, kapcsolata egyáltalán, mikor beszélünk mi arról, hogy valami hang, és mikor arról, hogy zaj. Mi az, hogy pozitív élmény és pozitív kapcsolat, és mi az, hogy negatív. Úgy definiáljuk mi a zajt egyébként, hogy kellemetlen hang. A hang minden napunknak a velejárója. Hang nélkül nem élnénk meg. Az egymással való kapcsolatteremtésnek az eszköze a hang. Nagyon érdekes, hogyha például abba belegondolunk, hogy az érzékszerveink közül a szemünket be tudjuk csukni. Még a lélegzetünket is vissza tudjuk valameddig tartani. De a fülünket nem tudjuk becsukni. Egyszerűen képtelenek vagyunk rá. Tehát valami olyat tud a fülünk, amire mindig szükségünk van, még véletlenül se kapcsoljuk ki. Tehát olyan eszköz, amivel kapcsolatot teremtünk, és a zaj akkor kerül szóba, amikor ezt a kapcsolat teremtési képességét a hangnak, fülünknek valamilyen módon megzavarjuk. És ez károsítja a létünket, az egészségi állapotunkat, közérzetünket.
Érdekes, amit mondtál, tehát te egyáltalán nem decibelben, tehát hang erősségben határoztad meg, hanem kellemetlen vagy kellemes zajban. Tehát ezek szerint egy kellemes zaj lehet hangos, ennek ellenére kellemes.
Na most nagyon-nagyon fontos kérdést tettél föl, mert a hangnak és a zajnak nagyon fontos jellemzője az a kapcsolatrendszer, ami a fogadó, illetve a kibocsátó között van. Most akkor, amikor mi évtizedek óta már foglalkozunk Magyarországon is a környezeti zaj elleni védelemmel, akkor csak a fizikai mennyiséggel foglalkozunk, tehát csak a decibelekkel. Holott a zavaró hatásnak ez csak az egyik része. És ez a kérdés nem olyan régen jött elő szakmai berkekben is, hogy nem elegendő csak azzal foglalkozni, hogy hány decibel annak a zajnak milyen a frekvenciája, stb. Hanem függ attól is, attól a kapcsolatrendszertől, ami a szereplők között van. Nagyon egyszerű példa. Akkor, amikor mondjuk az én gyerekem hegedűt tanul a házba, és hát tanulja, akkor az úgy szól, ahogy, az a számomra hang, pozitív. De lehet, hogy a szomszéd számára már zaj. Ugyanaz a fizikai mennyiség. Na most ugyanígy nagyon sok minden a kapcsolattól függ. Tehát attól például az, hogy engem mennyire zavar mondjuk egy házba, mondjuk az, hogy valaki kutyát tart és a kutyaugatás, az attól is függ, hogy nekem milyen kapcsolatom a szomszéddal. Tehát hogyha mondjuk azzal a kutyával az én unokám is játszik, akkor már mindjárt könnyebben viselem el azt a zajt. Na most ez nagyon sok olyan következménnyel jár, aminek valamilyen szinten meg kellene jelennie például a szabályozásban. Nagyon konkrét példa megint, hogy nem mindegy az, hogy milyen határértékek vagy követelményt támasztok egy zajforrással szembe, olyan szempontból, hogy egy olyanról van szó, amivel már akár évek óta együtt élek, vagy mondjuk van egy autópálya, és valaki oda költözik mellé, az egy teljesen más eset, mint ha valaki ott lakik már 40 éve, és utána építenek ott egy autópályát. Na most mi nagy különbséget, illetve különbséget ezek közt nem teszünk. Tehát mi most abban a stádiumban vagyunk környezeti zaj védelem terén, hogy újra kellene gondolni az egészet. Tehát, és ez nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet föl, amivel eddig igazából, és nem csak Magyarországról van szó, hanem nemzetközi szinten zajlik ez a fajta keresés, egy egészen új aspektus került elő, ez a kapcsolatrendszer. És nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülünk annak, hogy például Laudato Si-be előjön a zaj. Tehát a Szent Atya nagyon sokszor, akkor, amikor környezeti ártalomról, városi ártalomról beszél, akkor megjelenik a zaj. Egy picit a zajos társadalom frusztrált is, mert sokszor azt érezzük, hogy nem foglalkozunk a súlyának megfelelően a környezeti zajjal. Megjegyzem, Magyarországon ebben nagyon-nagyon rosszul állunk. Tehát abszolút nem, nincs tudatba, hogy milyen káros hatása van a zajnak. Mindenki arra gondol, megsüketülünk, tönkre megy a fülünk, maximum idegesek leszünk, de azt már kevesen tudjuk, hogy a hormonháztartásra, a vérnyomásra, tegnap jöttem haza egy németországi konferenciára, a legújabb például a mellrák kialakulásának cukorbetegség való hajlam, ott is befolyásolja az a környezeti zaj, amiben vagyunk. És ha így nézem, mondjuk vegyük Budapestet, Budapesten a lakosságnak több mint 30-35%-a él olyan zajba, ami kimondottan egészségre káros. Ha ez ugyanez mondjuk most levegőbe lenne, hogy a levegőbe azt mondjuk, olyan a levegő szennyezettség állandóan Budapesten, ami a lakosság 35%-ára káros, akkor már mindenki hagyat dobná magát.
El tudsz képzelni ezt mugriadóhoz hasonlóan egy zajriadót, hogy túl sokat zajonganak, akkor ezt korlátozással.
Na most igazából lehetne erről beszélni, de talán azt gondolom, inkább az lenne a célszerű, hogy egyszerűen gondolkozzunk el azon, hogy van egy ilyen zajhatás, vagy ezek a körülmények, amiben élünk, és mik azok a lehetőségek, amikkel ezt az állapotot csökkenteni lehet. Azt gondolom, hogy az a zajhatás, amiről most beszélünk, hogy egészségre káros, az egy állandó monoton. Tehát nem tudom leállítani a Rákóczi utat, nem tudom leállítani a körutat, nem tudom leállítani az autópálya bevezetőket. Ezek mellett élő, és azt mondom, Budapesten gyakorlatilag a lakótelepi utcák kivételével az összes út mentén ilyen zajszint van. Azt gondolom, hogy ha azt elérnénk, hogy akkor, amikor valami újat csinálunk, vagy beavatkozunk ebbe a rendszerbe, akkor jusson eszünkbe, hogy van ilyen tényező, hogy zaj. És ez a legnagyobb probléma, én úgy látom, hogy nincs a tudatunkban az, hogy ezzel is foglalkozni kell. Európában, és ez megint egy egészen új, a második legveszélyeztetőbb tényező környezeti ártalmak tekintetében a zaj. A zaj a második. Most azért mondom, ennek ellenére nem foglalkozunk vele kellően. Csak egy példa megint, hogy feleségem óvónő egyébként, és van ilyen, hogy zöld óvoda, ők is zöld óvoda, és van ugye egy dokumentum, hogy kell zöld óvodának lenni, és abban minden van. Klímavédelem, talajvédelem, vízvédelem, hulladékgazdálkodás, zaj nincs. Pedig a zaj az, amiben a gyerek csak addig, amíg otthonra lejut az óvodába, vagy ott az ott óvodai foglalkoztatóba, és elszenvedi ezt a zajhatást, vagy az egyik olyan tényező, amiért ő maga is tudna tenni. Tehát, hogyha ő odafigyelne arra, hogy beszélünk egymásra. Egyébként pont mondom, a feleségem, mint óvónő mondja, hogy egyszerűen emelkedett a gyerekeknek a zaj szintje. Tehát ő 30 vagy 40 éve már óvónő, és azt mondja, egyszerűen azt tapasztalja, hogy a gyerekek hangosabbak. De mi magunk is ezt tapasztaljuk, vagy kutatások például erre, hogy a városi madarak egyszerűen nem tudnak egymással kommunikálni. Tehát olyan a zajba vannak, hogy nem megy át az információ, és például egyszerűen a szaporulat emiatt nem következik be úgy, ahogy kellene. Tehát ez nagyon sok olyan ártalom van a környezeti zajban, amiről egyszerűen nem tudunk és nem foglalkozunk vele. Van egyébként ennek a környezeti zajnak a kezelésére ez a fajta riadó helyett inkább egy tervszerű és folyamatos odafigyelés és ennek a problémának a kezelése lenne, amire vonatkozóan egyébként egy nagyon-nagyon jó európai szabályozás van, amit sajnos mi nem nagyon, illetve átvettünk, de igazából nem foglalkozunk vele. Ez egy nagyon szomorú dolog. Tehát gyakorlatilag arról szólna a dolog, hogy arra van egy kötelezettsége minden nagyvárosnak, hogy úgynevezett zajtérképet kell elkészíteni, ami, most képzeljük el, Budapest egy 10 méterenként meghatározza, hogy mi az a zaj, közlekedés eredetű, üzemészer eredetű, és a közlekedésnek a különböző ágai szerint, mi az a terhelést, amit kapunk ott. Most képz, ez egy iszonyatos adat, vagy megvan, rajta van az interneten, meg lehetne nézni. 5 évente frissíteni kellene, amit egyébként nem csinálunk, és arról szól tulajdonképpen a szabályozás, hogy elkészül ez a színes zajtérkép, tehát mindenki számára érthető. Tehát ez is volt egy nagy probléma, hogy a decibel, hát a decibel az nehezen, hogy nem tudjuk, mi az, hogy 65 decibel, senki nem tudja. Tehát most olyan sok, kevés. Ez ki van színezve, piros, sárga, kék, zöld, és ránéz valaki, mindenki látja, hogy mennyire súlyos az a helyzet.
És a környezet, ahol él, az most éppen a piros zóna, és meneküljön, vagy egy kellemesebb.
Így van, most egyébként nagyon érdekes, amikor elkészült az ajtérkép, akkor kifoglalkozott vele az ingatlanosok. Egyből az összes ingatlanos honlapon rajta volt, hogy hogy az ajtérkép, igen.
Én már ezt hallottam egyszer tőled, és akkor megnéztem ezt az ajtérképet. Én Budán lakom egy úgynevezett csendes környéken, de nagy meglepetésemre, és hogy mennyire hozzászokunk a zajhoz, a térképen azt találtam, hogy oda a Kelenföldi pályaudvar szépen fölhallatszik, és akkor eszembe jutott, hogy hát tényleg.
Igen.
Ja. Csak hozzászokunk, és nekem az úgy benne van a zajképben, hogy hallom az esti rigófüttyöt, de a vasutat is.
Na most, ugye ez az első lépés, hogy készüljön el ez az ajtérkép. Nagyon jó, hogy köszönöm, hogy mondtad ezt a példát, mert ugye amikor jöttek, hát elsősorban ilyen politikai oldalról jött ilyen, hogy hát de minek készítünk az ajtérkép? Úgy is tudjuk, hogy hol, mekkora, hogy na hol van nagy probléma. Na most én azt mondom, hogy nem tudjuk, egyszerűen nem tudjuk. Most itt be lehetne mutatni ilyet, például Margit-sziget éjszaka zajos. Azt hinné az ember, hogy zajos.
Az állatok miatt.
Nem az állatok miatt. Egyszerűen nem megy zöldbe. Tehát soha nem megy zöldbe a Margit-sziget. Na most ennek a szabályozásnak van egy következő lépése is, az, hogy így fogalmaznék, hogy elkészül az ajtérkép, és nézzetek rá, kedves város, városvezetés, különböző szervezetek, egyesületek, civilek együtt, és nézzetek bele, és mondjátok meg, hogy igen, ez a helyzet, és mit akarunk csinálni? Tehát semmi másról követelmény nincs, hogy most itt ezt határértékre kell lemenni, meg kell szüntetni, hanem csak az a követelmény, üljetek össze, beszéljétek meg, és mondjátok meg, hogy mit akartok csinálni ezzel. Még az ad abszurdum, azt is lehet, hogy hát most nem tudunk vele mit csinálni, de valamit belenézünk, és együtt mondjunk. És ezt a ciklust 5 évente kéri tőlünk az Európai Unió, hogy ezt járjuk végig. Hát sajnos nem járjuk végig.
És hogy egyáltalán legyünk tisztában azzal, hogy a környezet, amelyben élünk, valójában zaj szempontjából milyen, és akkor még én ezt talán objektív zajosságnak nevezném, nem beszéltünk arról, amit mi magunk okozunk a fejhallgatókkal, a tévéüvöltetésével, stb.
Most az egy külön adást megérne, mert pont volt egy ilyen kutatásunk tavaly az Egyesülettel is, meg az EMMI is támogatta, hogy megnézni azt, hogy a gyerekek milyen zajterhelést kapnak rendezvényeken. Ez egy egészen izgalmas terület volt, és nagyon sok meglepetés ért bennünket. Hát én voltam olyan óvodai előadáson, ahol mértem, és ott, ahol a gyerek ül, ott 118 decibel volt. Tehát a 125 decibel azonnali halláskárosodás. Igen. Azonnali. Na most csak ilyenre belegondolok, ugye csak változik a technika, az, hogy emelkedett a hangszint, és úgy hozzászokunk már gyakorlatilag ez. Már elmegy valaki színházba, és azt látjuk, hogy minden színészen most már van mikrofon, és ki van hangosítva. Hát a színházat azt úgy építették meg, hogy oda nem kell, olyan az akusztikája. Pontosan. Miért kell nekünk minden prózai színházat is kihangosítani? És mert esett a szintünk.
Na most, ugyanez vonatkozik egy népzenei koncertre.
Így van,
bármire.
Így van.
Hihetetlen.
Most még egy nagyon érdekes dologra szeretnék rávilágítani, és itt ezzel a csendnapjával kapcsolatban, hogy akkor, amikor azt gondoltuk, hogy ugye csendnapja legyen ez, hogy mi legyen a neve, és akkor ért bennünket ilyen vád mindig, mint zajcsökkentőket, hogy mi azt szeretnénk, ha ne szóljon semmi. Tehát, hogy minden. Tehát az élethez hozzátartozik a hang. Én azt mondom, a hang, de nem a zaj. És itt egy nagyon lényeges különbség van. Tehát a hang. És azt lehetne mondani, egy ilyen hasonlatot hallottam, hogy akkor, amikor mondjuk telefonálok én valakivel, és beszélünk telefonon, akkor anélkül, hogy esetleg tudnám, hogy ki az, aki hív, a hangja alapján megismerem.
Igen.
Mert olyan jellegzetes. Igen. És azt mondja, hogy ahogy egy városhoz hozzátartozik a látképe, hogy milyen a látképe, ugyanúgy hozzátartozik egy városhoz a hangképe is, amivel eddig abszolút nem foglalkoztunk. Tehát mik azok az értékei hangba egy városnak, amit meg kell őrizni. Na most megint csak egy példa, hogy Pécs pályázott egyébként, Pécs város, a Zöld Főváros címre van egy ilyen pályázati lehetőség, és ott is ezt volt egy ilyen kérdés, és mik azok a hangképek, amiket Pécs meg akar őrizni. Az, hogy a városháza harangjátéka, dzsámi harangjátéka, igen az oké. De az, és akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy mik lehetnek még, és akkor például ilyen, hogy a Mecseki kisvasút kattogása. az kattogjon. Tehát a mecseki kisvasút az úgy jó, hogy kattog. Tehát, vagy nem tudom, érdekes volt például a bányászvárosoknak, ugye már most már nincs igazából bányászat Pécsen, de az a hangjelrendszer, amivel a bányászokat informálták arra, nem csak a műszakváltásra, egyéb máshol, az most is működik. Senki nem használja, de még mindig működik. És ez egy olyan kulturális érték, amit érdemes megőrizni. Tehát nem arról van szó akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy csendről beszélünk, vagy volt ilyen, hogy a akusztikai környezetről beszélünk, akkor nem akarunk mindent megszüntetni, hanem helyére szeretnénk tenni a dolgokat, hogy töltse be azt a funkciót, és itt a teremtésvédelem, amire teremtetett. Valamilyen funkció, nagyon fontos funkciója van a hangnak, a hallásnak, és ezt a funkciót kell betölteni, és ha valami ez zavarja, akkor azon kell lennünk, hogy visszaállítsuk azt az eredeti küldetését, amilyen van.
És egy kis képzavarral élve megalkossuk a saját hang műemlékeinket.
Így van. Értek, mondom, tegnap volt egy konferencia, ott Hamburgban voltam, és akkor ott például, ott is előkerült ez, és ott például a halpiac. Tehát a halpiacnak a nyüzsgés, zsibongás az hozzátartozik a városhoz. Azt nem szabad csökkenteni, az azzal van együtt.
És el tudom képzelni, hogy néhány év múlva esetleg ugyanebben a stúdióban nem csak a hangokról, hanem az illatokról is beszélgetünk, hiszen az valószínűleg ugyanúgy ebbe a témakörbe köthető. Kanyarodjunk vissza egy kicsit a Csend napjára és az ehhez kapcsolódó pályázatra. Kinek szól ez a pályázat?
Ez a pályázat általános iskoláknak és középiskoláknak szól, és itt megint visszacsatolnék ehhez, az a címe, ugye, hogy környezetem hangjai. Tehát pont a gyerekeknek a figyelmét arra szeretné ráirányítani, hogy vegyük észre ezeket a hangokat, amik a környezetünkben vannak, és ezeket az értékeket akár képzőművészetet, rajzba, bármilyen ilyen technikával előállított kis pályázati művekkel lehet pályázni. A felsősök tehát gimnazista korosztálynak pedig lehet pályázni hangfelvételekkel, az is ilyen művészet, illetve ilyen videóspotokkal, tehát, és aminek a témája ugye a környezetem hangjai.
És ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és szeretne pályázni, vagy rávenni az iskoláját, hogy pályázzon, hol találkozhat ezzel a kiírással?
Ezzel a kiírással talán én a Herman Otto Intézetnél dolgozom, ott a Herman Otto Intézetnek a honlapján is rajta van ez a pályázati lehetőség, vagy a Facebook oldalán. Én azt most hirtelen ezt javasolnám, ez elég egyszerű. Herman Otto úgyis, mint teremtésvédő, vagy teremtésvédelem, környezetvédelem, természetvédelem, úgy mindenkinek ad, és akkor ezt kell beütni.
Értem, köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Nagybőt idején vagyunk. A Nagybőt az az elcsendesedés, a befelé fordulás ideje is. Azt hiszem, hogy ebből a szempontból is aktuális volt most ez a beszélgetés, és mielőtt tovább lépünk, megint hallgassunk egy kis zenét, mégpedig Simon és Garfunkel a Csend hangjai című számából egy részletet.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Kedves hallgatóim, Önök a Mária Rádió Teremtés Védelmi műsorát hallják. Vendégeim a stúdióban Ruhály Gábor, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület elnöke, és Bent Mihály, környezetvédelmi szakértő akusztikus. A mai adásunk fő témája a zaj által okozott problémák, bajok körüljárása volt, de a zajhoz hasonló jellegű probléma például a fényszennyezés is, amely gátolja a madarak repülését, vándorlását, gátolja azt a kellemes érzésünket, hogy fölpillantva a csillagos égre a csillagokat is lássuk. Többek között ez is az oka annak, hogy évente megtartják a Föld órája elnevezésű kezdeményezést, amely megpróbálja felhívni az emberek, vállalatok, intézmények, sőt, kormányok figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. Számos önkormányzat, intézmény és civilek csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és ma este, mert, mint említettem kedves hallgatóinknak, ez az adás felvételről hangzik, tehát március 25-én 20 óra 30 és 21 óra 30 perc között a csatlakozott városok, önkormányzatok egy órára lekapcsolják az épületek díszkivilágítását, és más módon is emlékezetessé teszik a Föld órája elnevezésű kezdeményezést. Biztatnám hallgatóinkat, hogy csatlakozzanak ehhez, de mikor önök hallani fogják ezt a műsort, már túl vagyunk a Föld órájáról, órája kezdeményezésen. Írják meg, mit tapasztaltak, hogy látják, van-e jelentőség annak, ha akár csak egy órára is megpróbálunk a természethez közelébb körülmények között élni, és időnként elgyönyörködni a csillagos égben?
Én azt gondolom, hogy ennek a kezdeményezésnek azért van nagy jelentősége, mert bemutatja a személyek számára azt, hogy van alternatívája annak, ahogy a mindennapjaikat élni szoktuk. Mi ezt a családban meg szoktuk csinálni, ünnepelni, meg szoktuk tartani úgy, hogy akkor kikapcsoljuk a villanyokat, és a gyertyázásnak és a sötétben beszélgetésnek és a hasonlónak nagyon élményszerű megélését tapasztaltam meg más években. Idén is ehhez hasonlóan fogunk eljárni.
Én pedig tényleg egy személyes tapasztalatot szeretnék mondani. Mondom, a feleségem óvónő, és gyerekekkel csináltunk erdélyi óvodát a Zselicben. Zselic az híres arról, ugye, hogy ott aztán a legkevesebb a fényszennyezés. És szerveztünk egyszer egy éjszakai túrát a gyerekeknek, ugye az nagyon izgalmas heblámpával, és soha nem fogom én se elfelejteni, ahogy kiléptünk a ház mögül a teljes sötétségbe, a domboldal úgy tele volt Szent János bogarakkal, hogy világított a domboldal. És egy olyan élmény volt mindenkinek, aki ott volt, hogy ezt a fajta természeti jelenséget egy olyan közegbe, ahol tönkretesszük a fénnyel a környezetünket, egyszerűen soha nem tudunk ilyenre szert tenni. Úgyhogy nem tartott tovább a túra, az egész estét ott töltöttük a Szent János bogarakkal.
Csodálatos lehetett. Március 25-e még egy nevezetességgel bír. Ma van gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Lányák Csapa, egriesek, teremtésvédelmi nappá nyilvánította ezt az ünnepnapot. Gábor, mesélné nekünk erről egy kicsit?
Nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek. Valószínűleg nem csak a mi munkánk kapcsán, de ahogy erről már a múlt adásban beszámoltunk, volt egy teremtésvédelmi összekötő képzés Esztergomban, amit a Naphimnusz Egyesület szervezett a Szent Adalbert központtal, ahol megpróbáltuk azt elérni, hogy minden egyházmegyében legyen egy-két ember, akinek erre a témára egyfajta nyitottsága van, erre füle van, és hát Egerben úgy látszik, nagyon jó földbe hullott ez a mag, mert rögtön akciókba kezdtek, és az érsek úr is ezt támogatja azzal, hogy ezt ilyen magas szintre, egész egyházmegyei szintre emelte. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk az egriek szorkoskodásához, és Isten áldását kérjük rájuk.
Úgy legyen. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallották. Vendégeim a stúdióban Rohály Gábor és Bent Mihály voltak. Nevükben és technikus kollégám nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket, kívánságaikat, milyen témáról hallgatnának szívesen a jövőben. Ahogy már említettem, Facebookon, honlapunkon megtalálnak bennünket. Remélem, legközelebbi adásunkat 2017. április 25-én is meghallgatják majd. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Sipka Júlia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hallgatónk vallomását hallják Fülöp Ákos atya felhívásával.
Mit jelent nekünk a Mária Rádió? Hogyan viszonyulhatunk a Mária Rádióhoz? Erről beszél a számunkra Gábor Bertalan plébános atya.
A Mária Rádiónál olyan, mint amikor a gyerek ott van a mamánál, a mama közelében, és ott csak jó lehet. Amikor a gyerek odabújik a mamához, akkor a mama tekintélye, a mama közeltsége azért a gyereket rádöbbenti arra, hogy na, itt-ott hibáztam. Jó rátekinteni a mamára, mert reményt ad.
Sokuknak ad reményt a Mária Rádió, ahogy erről Gábor Bertalan plébános atya vallott az előzőekben, hogy ezt a reményt továbbra is adhassuk a testvéreknek, ehhez kérjük a segítségüket, anyagi támogatásukat, amelyet hálásan köszönünk. Imádkozunk mindazokért, akik bármilyen módon segítik a rádiónak a műsorát, a rádiónak a működését.
Hallgatónk vallomását hallották Fülöp Ákos atya felhívásával. A Mária Maraton Európa egyedülálló eseménye kerül megrendezésre a Mária úton. 2017-ben egy házas pár, Makai Viktória és Makai László ultramaraton futók futják végig a Mária Zeltől Csíksomlyóig tartó több mint 1300 kilométert. A Mária Maratonra készülve a szervezők Mária Mini Maratonra hívják az érdeklődőket. A Mini Maraton célja a Mária Maraton sportzarándoklat bemutatása, arra való készülés, valamint egy jó lehetőség arra, hogy az inkább rövidebb távot szívesebben teljesítők is részesei lehessenek a futás felemelő érzésének. A gyermekeket is szeretettel várjuk a programra, hiszen a legkisebbek is izgalmas küldetésben vehetnek majd részt a helyszínen. Az esemény ideje és helyszíne 2017. április 1. reggel 9 órától délután 12 óra 30-ig. Budapest 1161. Templom tér 3. Az esemény programja a Mária Maraton futózarándoklat egy napját kívánja lemodellezni. A táv 12 kilométer. Mindenkit szeretettel várunk!